Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és különösen is nagy örömmel a keresztelős családokat. Mai ünnepünkön, Urunk feltámadásának eheti ünnepén, a 89. Zsoltár első két versével, Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Amen. Énekeljük is így fennállva ennek a szép Zsoltárnak a feldolgozását. Énekeskönyvünkből 89. Zsoltárunkat keressük ki. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, a 89. Zsoltár első versszakát énekeljük.
Isten tiszteletünk további folytatása, és az ige üzenet megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok testvéreim Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetem a gyülekezetnek, Isten szent lelke erejével, úgy, amint Ézsaiás proféta könyve 6. részéből, az első 8 versből hangzik hozzánk. Helyünket elfoglalva, hallgassuk az ígét. Ézsaiás proféta könyve 6. részének első 8 versét olvasom. Uzzijá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Halástja szegélye betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, ime ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Kedves testvéreim, hosszabb idő után folytassuk az üdv történeti sorozatunkat. Ézsaiás prófétához érkeztünk. A Krisztus előtti 700-as évek második felében, 740-től a 701-700-as évekig végezte a szolgálatát, négy király uralkodása alatt volt ott Isten embereként, hordozta Isten igéjét, három király nem hallgatott rá, meg is látszott az ország életén. A negyedik király Ezékiás volt, ott már mi találkoztunk Ézsaiás prófétával, amikor az asszírok úgy szorongatták Jeruzsálemet, hogy elpusztítással fenyegettek, és a rettenetes veszedelemben Ézsaiás azt mondta a királynak, ne adjátok fel a várost, mert hírt fog hallani a fővezér, és itt hagyja a várost, és megmenekültök. És hitt Ezékiás az Úr szavának, és valóban az történt, hogy egy éjszaka 180 ezer ember halt meg, hogy ott járvány tört ki, vagy Istennek milyen pusztítása volt, ezt nem tudjuk, meg pucs készült az asszír király ellen, és ezt a hírt hallotta, amit Ézsaiás pontosan megmondott, és ott hagyták a várost. De még többször is előjött Ezékiás király élete során Ézsaiás, mint Isten embere, és hozta Isten üzenetét. De a történelmi háttérről inkább majd a legközelebbi alkalommal szólok, mert most Ézsaiás elhívása áll előttünk ebben a felolvasott történetben. És ebből a történetből megismerjük az elhívó Istent, az elhívott embert, és valamit az elhívott ember küldetéséről is. Az elhívó Istennel foglalkozik a legtöbbet a felolvasott ige, és ez így is van jól. Tegyük mi is ezt, hiszen hívő életünk igazi kérdése, hogy mekkora Istenünk van. Milyennek látjuk őt? Mennyit ismertünk meg belőle? Nagy bajunk hívő embereknek is, hogy sokkal többet foglalkozunk a bajainkkal, a problémáinkkal, a bukásainkkal, a nyomorúságainkkal, mint Isten nagy tetteivel, akár a saját életünkben végzett nagy tetteivel is. Mostanában többször elgondolkozom azon, hogy életem eltelt idejében mennyiszer aggodalmaskodtam. Tudom én, hogy ne aggodalmaskodjál, meg tudjuk mi, pedig még én a vidámabb, optimistább alkatok közül való vagyok, hívő életemben is, és mennyi dolgon aggodalmaskodtam 61 néhány esztendő alatt. És amikor most visszatekintek, akkor azt látom, hogy Isten megszőtte a szőttest. És hálával van tele a szívem, hogy küzdelmeken, harcokon át mennyi mindent elvégzett, és igazából kár volt utólag azt mondom aggodalmaskodni. És ezt azt hiszem, hogy testvérem, te magad is így éled át a saját életeddel, mert ha önmagunkra nézünk, ha a feladatokra, a körülményekre, a megoldatlan helyzetekre megvan az okunk az aggodalmaskodásra. De az egész útnak a titka az volt, hogy az Úrra kellett nézni, vagy kellett volna többet nézni, mert neki hatalma volt kivitelezni a terveit. Ézsaiással is így kezdte. Bemutatkozik neki. Mindenkivel így kezdi Isten. Enélkül ne csodálkozz, hogy a másik ember néz, hogy te most miért is tartod olyan fontosnak, hogy ide jöjj vasárnap, meg miért olyan fontos neked, hogy mit mond az Isten, hát az élet tele van ezer fontos dologgal, mi történt te veled? bemutatkozik az Isten, kijelenti magát. Itt ezt olvastuk, Uzziá király halála évében láttam az urat magasra emelt trónon ülve. Leírja ezt a látomást Ézsaiás próféta, azt, hogy milyen hatalmasan mutatkozott be az Úr ő neki. Azzal kezdi, hogy láttam az Urat magasra emelt trónon. És ha az eredeti szöveget nézzük meg, a Károli fordítást ott kétszer is megismétlődik. Azt látjuk, hogy magas és felemelkedett székben ült az Úr. Miért kell ezt kétszer is leírni? Ha valami a Bibliában megismétlődik, az azt jelenti, hogy különösen is fontos mondani való, hogy Isten trónol a világ fölött, mindenkinél magasabbról lát mindent. Az ő horizontja az határtalan, mindent lát, mindent, ami most a fejünkben van, amilyen helyzetben vagyunk, de az egész mindenség életét áttekinti. Senki és semmi nincs Isten háta mögött. Amikor az évnyitó Isten tisztelet volt, éppen szabadságunk idejét töltöttük, és kis falunkban, a Baja melletti érsekcsanádon voltunk. És aznap délután, vagy este felé, meghallgattuk interneten a délelőtti Fasor Isten tiszteletet, utána még meghallgattuk a Pasaréti Isten tiszteletet is, ahol az új lelkipásztor hivatalba állása első ige hirdetését mondta. És kicsit évődve a sógornőmmel azt mondtam neki, hogy te ide figyelj, hát milyen nagy csoda ez, hogy egy Isten háta mögötti kis faluban egy délután meghallgathatjuk két nagy budapesti gyülekezet ige hirdetését. Hát ő aztán mondta, hogy te mindig azt mondtad, hogy ez a falu a világ közepe. De így is van, és igazad van, és Isten háta mögötti falu nincs. Isten háta mögötti hely nincs, testvéreim. Erről beszél ez az ige is, de a teljes szentírás is, hogy mi elképzelni nem tudjuk azt a hatalmat, áttekintést, amellyel Isten nincs ebbe a világba zárva. A világ van Istenben. Ő mérhetetlen hatalommal lát mindent, és mindenütt jelen van. Nagyon nagy felelőssége, hogy mit teszünk, hogy vagyunk, de nagyon megmelegíti a szívünket. Soha nem lehetsz olyan bajban, olyan helyzetben, amely kívül esik az ő figyelmén, hogy ő most mással foglalkozna, és a te életed nem lenne világosan és nyíltan ott előtte. Egyik baráti házaspár közül a feleség évek óta igen-igen súlyos állapotban van. Kockán van az élete folyamatosan. Most éppen holnap indul egy mérhetetlen súlyos műtétre. És úgy voltunk vele, ahogy meghallottuk az egyik gyermeküktől, hogy nehéz fölhívni, mert könnyebb az embernek a maga állapotában mondani, hogy Isten ereje, meg békessége, meg hogy is van. Aztán fölhívtuk, és meglepődtünk, mert arról beszélt, hogy olyan békesség van a szívében, hogy mostanában megköszön mindent, ami szép volt az életében eddig, és úgy indul a műtétre, hogyha nem ébred föl onnan, akkor is tudja, hogy az Úré. Ha még kap időt, azt is köszönettel veszi. És a gyermekei riadtan és görcsösen rátámadnak, és azt mondják, hogy anyu, ne beszélj, hát te föladod. Nem adja föl, hanem olyan békességet hordoz a szívében, ilyenkor már nem lehet megjátszani, amit csak úgy kaphat, hogy látja az Urat. Mikor Jézus azt mondta tanítványainak, hogy békességet hagyok nektek. Nem sokkal a halála előtt mondta. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, amint a világ. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljetek. Értjük, és egyszer csak azt látjuk, hogy egy törékeny, súlyosan megterhelt életben fölvillan, hogy azt tudja mondani a gyermekeinek, hogy csituljatok. Nem görcsösen ragaszkodom, hanem az Úrban vagyok. Milyen nagy kincs ez, testvéreim, mikor átéli valaki, mert ehhez látni kell az Urat. Ehhez az ő igéjéből megérteni és átélni, amit ő jelent ki. Mert csak ebben a helyzetben tud valaki így reagálni. Itt nem elég az értelmi ismeret. Itt az egész lényünknek kell ebben benne lenni, különben valamit tudunk, és mikor jönnek az események, akkor ez az egész tudás nem használható. Egyedülállóan hatalmas az Úr, és ahogy Ézsaiás leírja ezt a látomást, ő nem úgy kapta az igét, ahogy mi, hogy olvassuk, vagy hirdeti valaki, és közben dolgozik a szívünkön az Úr, mert hiszen nekik kellett leírni aztán, meg a tanítványaiknak. Ő kapta ezt a kijelentést, és azt olvassuk, hogy palástja szegélye betöltötte a templomot. Nekik, akik akkor éltek, minden kis részlet pontosan érthető volt. A palást szegély maximum 4 ujjnyi lehetett, ahogy a rend megvolt ott a papok, meg a templomi felszerelések között. A palács a szegélye betöltötte az egész templomot. Még nem is, hogy a palács az be se fért. Isten meg, hát szóba se jöhet, hogy a templomba beférjen, hogy az Isten, a véghetetlen hatalmú Isten nem fér be ebbe a világba. Újra mondom, és csak a palács a szegélyéig lát Ézsaiás. Az Urat nem látja, földi szem őt nem bírja el, nem is láthatja. Szeráfok álltak mellette, mennyei lények, akiknek az volt a dolguk, idézőjelbeti, vagy őrizzék az Urat, vagy testőrök legyenek, és ezek a szeráfok, úgy olvastam, betakarják a szemüket, betakarják a lábukat, remegnek az élő Isten jelenlétében. Tehát minden kis mozzanat kifejezi Istennek azt a mérhetetlen nagyságát és hatalmát. Még a mennyei lények is így állnak előtte, és egymáshoz kiáltanak. Szent, szent, szent a seregeknek Ura, dicsősége betölti az egész földet. És itt hosszan lehetne mondani ezeket a részleteket, csak éppen érintve mondom, a lényeget úgy is megértjük. Szent, elkülönített, más, mint a világ. Szent, 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 és a seregek Ura. És ezzel kifejezték, hogy a mennyei seregek, a földi hadseregek, a sátán démoni seregeinek is Ura, sőt, az akkori gondolkodásban mennyire benne volt, hogy a csillag, ezrek, milliárdok, seregek, amelyeket Istenként tiszteltek, féltek tőlük, azoknak is Ura, nem kell tőlük félni. Mennyi vigasztaló van ebben, hogy seregek Ura. Szoktuk mondani, ugye, a teremtés történettel kapcsolatban, hogy mosolyognak sokan, hogy fölakasztja a nagy lámpát, kis lámpát az Isten, a napot, a holdat, miközben pontosan azt az üzenetet küldte, hogy ember, aki ezektől remegsz, és a sorsodat úgy gondolod, hogy a csillagok határozzák meg, meg az égi testek, és ember, ezek csak eszközök. Ezeket én raktam oda, mert szükséged van rájuk, ezeket én helyeztem el, én vagyok a te atyád. De nem ezektől függsz, te tőlem, az én védelmemben, szeretetemben van. Vagy micsoda lelki gondozás ez, ha valaki számára az Isten megnyitja ezt, hogy ez az egyszerű ige, amit más elolvas, na, most itt van, hogy fölrakta a napot, holdat, kész. Mint egy könyvből egy mondat. Ha ezt az Isten úgy viszi közel, hogy meggyőz téged, hogy veled beszél, akkor a számodra hatalmas üzenet van benne. És ma is ugye oda jutottunk, hogy a csillagok meg minden. Jaj, nézi az ember. Nincs új a nap alatt. Ha nincs hatalmas Istene, élő Istene valakinek, akkor majd lesz egy kis amulett, lesz egy kis csillagkép, és annak a meghatározottságában mozog, mintha ez lenne az én Istenem, a sors meghatározom, ehhez kell igazodnom, akkor léphetek, akkor nem léphetek, ha ennek a horoszkópja, meg a többi, mivé lesz az ember? Földszintesen határozza meg az útját. Mi nem látja az Urat? Teljes az egész föld az ő dicsőségével. Isten szentségének a földön való megjelenését mondják. És ezt valóban csak a hívő emberek látják. Amikor átélik az életükben, hogy mit cselekedett az Isten. Nálunk kicsit ilyen szállóigévé is lett az otthonunkban, hogy láttam az Urat. Mikor valami különlegesen is friss élmény volt, hogy itt valami olyan történt, és nem a véletlenek, meg egyebek, nem is lehet annak a számlájára se írni, annyira egyértelmű, és akkor azt tudjuk elmondani egymásnak, hogy láttam az Urat. Vagy együtt, hogy most láttuk az Urat, mert abban, amit rendezett, abban, amit cselekedett, ahogy leszerelt minden gonoszságot, és amin átmegy a szeretete, láttuk az Urat. Megrendültek az ajtók eresztékei, és megtelt a templom füsttel. És itt is ott van az a gyöngétsége Istennek, hogy betakarja magát, köt, füst, így olvassuk a Bibliában. Az ő jelenléte ott van, megjelenik, de mivel el nem bírja a porszemember az Isten feszültségét, ő úgy jelenik meg, mint ahogy ugye fut a vezetékben a több ezer voltos, vagy hogy is áram, aztán még a házsarkánál is olyan, hogy agyoncsapja az embert, aztán 220-ra redukálva már fölhasználható. Milyen nagy dolog, amikor Isten Jézusban redukálta magát. Arra a szinten, hogy meg lehetett fogni, érinteni, ott lehetett vele lenni, ölébe ülhettek a gyerekek, és nem csapta agyon őket a mennyei áram, hanem úgy jött közel, és mégis azt mondja Jézus, aki engem látott, látta az atyát. És ekkor megszólal Ézsaiás. Eddig végig az Isten nagysága látomásában volt, ahogy ezt megértette, hogy ezt átélte. És most megszólal, és azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Jaj, nekem az Isten jelenléte leleplezi a bűneimet. Mennyire más vagyok, mint ő. És újra csak hadd utaljak arra a történetre, amelyet jól ismerünk sokan, mikor Péter apostol Jézussal együtt van, és beküldi őt, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És amikor megtelik a két háló, meg megtelik a két hajó, akkor fölragyog az Isten szentsége Péter előtt. Addig mester, hát nappal nem lehet itt halat fogni. Most pedig nem a zsákmányon csodálkozik, nem az rendíti meg, hogy jaj de jó, hanem leborul oda a deszkára, ott a hajóban, és azt mondja, hogy Uram, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. A különbség, ahogy megrendíti és megáll. Valaki elmondta, hogy ő ifjúsági evangelizáción tért meg. De nem arra, hogy nagyon mondta a prédikátor, hogy ilyen bűnös vagy, olyan bűnös vagy, hanem az Isten szeretetéről beszélt. És azt mondja, amíg én hallgattam, és úgy fölragyogott előttem, hogy mennyire szeret az Isten, egyszerűen átéltem, hogy olyan szennyes vagyok. De Isten szentsége nem sújtja le a bűnös embert, hanem oda küld egy szeráfot, egy angyalt, az oltárról vett szénnel tisztítsa meg, ez a kép ott volt előttünk, ha már látod az állapotodat, akkor lehet rajtad segíteni. Azt mondja Jézus, elvesztem. Vége, hát ha ilyen vagyok, szóba se áll velem az Isten. Ő pedig azt mondja, hogy most kezdhetek veled beszélni. Mert most már látsz. Most már munkába vehetem az életedet is. Milyen különös, ahogy elfedezi a vétkét. Mit tett ezért Ézsaiás? Az égvilágon semmit. Elmondta az Istennek. És elfedezte. Valaki beszélgetésben mondta nekem, ez azért olyan igazságtalan, hogy valaki sok rosszat tesz, aztán megvallja Istennek, és bűnbocsánatot kap. El van fedezve. És én azt mondtam neki, hogy ha a latorra nézünk, ugye ott volt Jézus keresztje mellett, ott volt fölfeszítve. Azt mondja, hogy hallgass már el, fogd a szád, mondja a másiknak. Mit szidod? Hát mi méltán kapjuk a bűneinkért, de semmi gonosz nem cselekedett. Látja az állapotát. Csoda, ez mindig csoda, testvéreim. Az ember másképp szeretné látni magát. Ki magyarázza a dolgokat? De amikor lát valaki, és odafordul Jézushoz, hogy Uram, emlékezz meg róla. Ha eljössz a te országodban, mit mond Jézus, még ma velem leszel. Hát ez az a kegyelem, hogy meglátja az Urat valaki, annak a fényében egyszer csak kezdi látni a maga állapotát. Semmi voltál, de a maga nyomorult voltát is, hogy ki vagyok génjeimben, alkatomban, motivumaimban. Ki vagyok? És Isten leveszi a bűnei terhét. És mi történik? Föltesz Isten egy kérdést ezek után. Kit küldjek el? Ki megy el a követségünkbe? És mint a legtermészetesebb lenne a válasz. Ézsaiás megszól, itt vagyok, küldj el engem. Minden ezért a felkészítésért történt. Hogy ennek a folyamatnak a végén már használható lesz ez az ember a hatalmas Isten kezében. Mert amikor bűnbocsánatot nyersz, testvére, úgy igazán, akkor mindenre kész vagy az Úrért. Amire hív, itt vagyok. Uram, akit megtisztítasz, kész bármilyen szolgálatra, és neki mindnyájunk a nagyon szép terve van. Úgy, ahogy Ézsaiással, akinek igen nehéz útja volt. Majd látjuk azt, hogy a végén ugyan a Bibliáról nem ír, mert nem heroizálni akarja a profétákat. De a Talmudban olvasható valami, ami fönt maradt, hogy Ézsaiást egy odvasfában, ahova rejtőzött, fűrészelték ketté a fával együtt. Rettenetes nehéz volt a küldetési útja is. Mondom, csak Ezékiás hallgatott rá a többiek, de erről majd hallunk még. De vele is nagyon szép terve volt az Istennek, és veled és velem. És ehhez találkozni kell vele. Úgy, hogy ő kijelenti magát. Újra mondom, ne haragudj a másikra, aki ebből még nem élt át semmit, és nem tudja, nem érzékeli. Te itt vagy, hallgatod az igét, fölmelegszik a szíved. Amikor igazán fölmelegszik, érteni kezded, dolgozik benned az ige, rácsodálkozol Isten hatalmára, szentségére, hívogat magához, lelepleződnek a bűneid. Ki vagyok én? Ki mondjuk azokat, és elhangzik a teljes feloldozás. És beállít a szolgálatába bennünket. Lépésről lépésre visz, de ő ott lesz. Egy másodpercig nem hagyta magára, még az odvasfában sem Ézsaiás. Látjuk ezen az úton végig a hatalmas Isten, a szerető Úr hordozza a porszem embert. Nem csak az elhíváskor. Ennek a lényege végig ez a kapcsolat. Ézsaiás itt indult, és egy Isten embere, aki a befejezés körül van, megtört, egészséggel, idősen, megfáradtan, hogyan is összegez? Hallgassuk csak Füle Lajos testvérünk versét, aki itt is tanított köztünk, és olyan sokakat, ez a mérnök költő a verseivel, a szolgálataival segített arra, amit átélt Ézsaiás is. Ezt írja ebben az esztendőben. Magasba tart utam, mélység feszül alattam. Porszem vagyok, Uram, felfénylek sugaradban. Időm kezedben van, pályám tudott, kimérted. Minden tettem, szavam hála legyen, s dicséret. Hanyatlik már a nap, hosszabbodnak az esti árnyak. Húnyó fények alatt állok, Uram, és egyre várlak. Hagy néhány éneket még végig énekelnem, s ha nem jössz, én megyek, mihelyt szólítasz engem. Fogy már az út, s ha majd végéhez értem, pihenjek el az eszköz örömével, ahogy a lant, amely elhallgat egyszer, ahogy a toll, melyet letesz a mester. Már korlapul meg mindenütt a testben, már gyógyszerekkel élek este reggel, már bent vagyok a férfikor telében, indulnak tán az angyalok is, értem. Összegezés 2010. májusában. Bárhol tart az életed, testvére, az elhívás körül, vagy az úton már, vagy talán megsuhint, amiről Fülalajos testvérünk ír. Teljesen mindegy. Az igazi titka az életednek, hogy látod-e az Urat, és nagynak látod-e olyannak, akinek a kezében a porszem életed képes betölteni a küldetését. Nem számít, hogy a génjeid, nem számít, hogy a berögzöttségeid, nem számít, hogy körülötted mi minden van. Neki hatalma van téged célig elvinni, elvezetni. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, szerető mennyei atyánk, elképzelhetetlen hatalmadért, szeretetedért, és azért a csodáért, hogy mindezt nem tartod meg magadnak, hanem ránk irányul a te véghetetlen hatalmad és szereteted, és nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy meglátva fölragyogjon előttünk, és elhívjon a te követésedre. Mennyi mindent kaptunk a te igéd által. Köszönjük neked, milyen mássá lett az utunk, akiket megérintettél, megszólítottál, mint Ézsaiást is. Köszönjük neked, hogy most is fölragyogtatod előttünk a te irántunk való szeretetedet. Add, hogy ezt mi átéljük, és ennek a fényénél tudjuk kimondani mi is, amit kimondott Ézsaiás, hogy jaj nekem, elvesztem, jaj, de más vagyok, mint a te szentséged. És köszönjük, hogy nálad van a bűnbocsánat, és nálad van az az élet, amelyet a porszem ember végigélhet. Áld meg, kérünk, idős testvéreinket is, akik talán hasonlót élnek át, talán nem tudják így megfogalmazni, mint a felolvasott vers írója. Köszönjük az ő életét és az életüket, és áld meg fiataljainkat, vagy aki nem is fiatalon, de mostanában hallja a te hívószavadat. Folytasd a munkádat közöttünk, kérünk, a mindennapjainkban. Távolba induló szeretteinket is rád bízzuk, és azt a sok-sok fiatalt, aki tanulni vagy dolgozni megy ebből a hazából. Könyörülj, Urunk, rajtunk, itthon is. Sokaknak nincs munkájuk sem. Építs tovább a te kegyelmeddel. Építsd újjá a mi országunkat. És légy a gyászoló testvérekkel. Végig járták az utat szeretteik. Vigasztald övéiket, és áld meg a műtétre induló fiatal idősebb testvéreket egyaránt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időkben. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, Isten iránti hálánk kifejezését. A 488. dicséret mind a négy versét énekeljük befejezésül. A 488. ének felelet az elhangzott igére. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.